Renato Baron élt 1932-től 2004-ig. Egy latin közmondás szerint quid quidagis prudent agas et respice finem. Magyarul, bármit teszel, körültekintően tedd és nézd a végét. Ha egy emberi életet meg akarunk érteni, át akarunk tekinteni, lehet, hogy jobb a végén kezdeni, onnan visszatekinteni. Különösen érvényes ez arra a személyre, akinek az életét ennek az egyháztörténelem nagyjairól szóló sorozatnak a keretében most be akarjuk mutatni. Amikor ezt a szót halljuk, egyháztörténelem, a legtöbbször régmúlt dolgokra gondolunk. Pedig az egyháztörténelemben nem csak a múlt a fontos, hanem a jelen és a jövő is. Minden értünk van. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében így fogalmaz. Minden a tietek, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők, minden a tietek. Ti azonban Krisztusi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Egyháztörténelemmel, az egyháztörténelem nagyjaival azért foglalkozunk, hogy a saját korunkban jobban eligazodjunk, hogy a saját feladatainkat jobban felismerjük és elvégezzük. Ebből a szempontból a jelenkor egyháztörténelme különleges szerepű, mert a saját életünkkel sokkal közvetlenebb a kapcsolat, mint a régi korok történelmével. Korunk nagy alakjainak az életét a közelség révén könnyebben tudjuk értelmezni, életükből könnyebben lehet indításokat meríteni, mint számunkra már megismerhetetlen régi korban élt emberek életéből. Mik indokolják, hogy Renato Baront az egyháztörténelem nagy alakjai között tartsuk számon? Jól lehet, csak néhány évvel ezelőtt, 2004-ben halt meg. Ő igent mondott Istennek, és ezáltal a következő gyümölcsök értek be életében. Egy az ő kezdeményezése nyomán felépített idősek otthona, az Észak-Olaszországban található Scio városában, ahol ő is élete utolsó napjait töltötte. Ennek az otthonnak az udvarában elhelyezett és működtetett katolikus rádió, a Rádió Kolbe, amely a nap 24 órájában sugároz, és az evangelizációt tekinti a legfontosabb feladatának. Több lelki gyakorlatos ház, imahely, egy zarándokház. Továbbá a Vicenzai Egyházmegye legnagyobb laikus mozgalma, amelynek fő célja az evangélium hirdetése. Azután egy életvédő mozgalom, folyóiratok és különféle kiadványok, és rengeteg zarándok nem csak Olaszországból, hanem a környező országokból is. Évenként, nyáron több napos ifjúsági találkozó. Végül több százezer ember, akik egy 33 napos lelki gyakorlat elvégzése után a szűzanyának szentelték magukat, és igyekeznek mély, elkötelezett keresztény életet élni. Hogyan köthetők ezek egy embernek, Renato Baronnak az életéhez? Nézzük sorjában. Felesége így emlékezik az olaszul és németül is megjelenő Szeretett királynője című folyóirat, 66. számában. Visszatekintve házasságunk első 27 évére, 1958-tól 1985-ig, úgy tűnik számomra, mint egy előkészítő iskola. Ha Isten nagy feladatokra választ ki embereket, arra fel is szokta készíteni őket. Így volt ez Renato Baronnal is. Miben állt Renato számára ez a felkészítés? Pietro Renato Baron 1932. december 7-én Szent Ambrus ünnepén született a Vicenza tartománybeli Szkióban, a ma 39 ezer főt számláló város Poleó nevű kerületében, ahol egész életét is leéltem. Ez a város Padova közelében fekszik, a síkság és az Alpok első nyúlványainak a találkozásánál. Szülőhelyének ezen a ma is inkább falusias jellegű részében végezte el az alsóbb iskolákat, a középiskolát pedig a városban. Katolikus nevelésben részesült. Családjától örökölte a Mária iránti szeretetet is. Úgy emlékezett vissza mindkét nagyanyjára, különösen az anyaira, mint az imában és a bődben leélt keresztény élet igazi példáira. Szakmérnöki diplomáját már felnőtt korában szerezte, mert fiatal korában szerény anyagi körülményei miatt nem volt rá módja. Különféle tevékenységek után a Valdastico autópálya társaságnál helyezkedett el, ahol egyebek mellett autópálya fejlesztési feladatokat végzett. 26 éves korában házasodott. Gyermekük nem született, ettől eltekintve életük teljes és gazdag élet volt. Röviddel házasság kötése után plébánosa harmadmagával fölkereste, hogy alapítsák meg a Keresztény Demokrata Párt helyi tagszervezetét, és Renato induljon a helyi választásokon. 1960-ban, 28 éves korában be is került a helyi önkormányzatba képviselőnek, és 4 törvényhozási perióduson keresztül 20 évig a helyi közéletben is tevékenykedett. Annak a szakbizottságnak volt a vezetője, amelynek feladatkörébe az óvodák, az idős emberek, az ifjúság és a szegények tartoztak. Köztiszteletben álló személy volt, a többi párthoz tartozó kollégái is becsülték, és tréfásan azt mondták, Renato baronnak csak egy hibája van, az, hogy nem a mi pártunk tagja. Egy politikus társa így emlékezik rám. Mindig rendelkezésre állt, kész volt mások problémáival foglalkozni. Soha nem emlékszem, hogy kiabált volna, vagy túl élesen reagált volna, ha más pártok tagjaival vitázott. Éppen ellenkezőleg, szeretetével, türelmével sok dolgot, sok kényes helyzetet elsimított, tisztába tett. A plébános is, a polgármester is értelmes, korrekt, szavahihető embernek tartják, aki hiszi is, amit mond, és aki önzetlenül másokért tevékenykedik. A közéleti és az egyházközségi feladatok mellett már fiatal korától ellátta közeli 8.-9. századból származó San Martino, azaz Szent Márton templomocska gondozását is, amely a napóleoni időkben magánkézbe került. Gyakran visszavonult ide imádkozni, erőt meríteni, hogy a kenyérkereső munkája mellett a közéletben is hely tudjon állni. Így emlékezik. Néha hajnali 4-kor mentem, mert 6-kor kezdtem dolgozni. Más alkalmakkor 10-kor vagy délután 3-kor mentem, amikor visszatértem a munkából. Akár éjfélkor is odamentem, és ebben a templomban imádság közben mély boldogságra találtam. Mikor 1985 áprilisában az a politikus társa, akitől idéztünk, megkérdezte, hogy vállalja-e a következő választásokon az újrajelölést, Renato ezt mondta neki. nem vállalhatom, mert új, fontosabb feladatokat bíztak rám. Mik voltak ezek az új feladatok, és ki bízta rá ezeket? Felesége számol be rólam. 1985. május 20-án Renátónak éjszaka álma volt, amit így mesélt el. Úgy tűnt, mintha az ördög megragadott volna, és nem engedett elmenni. Félelemtől megdermedve háromszor letérdeltem, és teljes erőmből háromszor kiáltottam. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ebben a pillanatban megjelent előttem a Monteberdicói Madonna. Három egymás követő éjszaka ismétlődött az álom, és a szűzanya azt mondta neki. Miért nem jössz a San Martinóba? Beszélnem kell veled. Jöjj, és látogass meg engem templomodban. Renátó azonban 24-én mégsem a Szent Márton templomocskába ment, hanem Monteberdicóba, ahol a vicenzai egyházmegye patrónájának a temploma volt, hogy elvégezze gyónását. A San Martino templomocskába a következő napon gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén ment el. Hogy ott mi történt, maga így meséli el. Úgy éreztem, mintha az élet kiszállna a testemből, és mintha a lelkem is elillanna. Semmit sem láttam magam körül, és semmit sem éreztem. A Madonna szobra beszélni és mozogni kezdett. Megelevenedett számomra. Úgy tűnt, a ruhája is mozog, ő maga pedig gyönyörű szemeivel rám nevetett. Azt mondta nekem, tegnap is vártalak téged. Mától kezdve mindig ide fogsz jönni, mert nagyon sok dologról kell veled beszélnem. Aztán le fogod írni, amiket mondok, de addig még várj. Gyere el holnap, és elmondom a többit. Először zavarodottan elfutott, hazament, majd kiment a mezőre, hogy imádkozzék. Így meséli tovább a feleségem. Azután hazajött, és észrevettem, hogy nem ugyanaz a Renátó, mint aki előtte volt. Majd miután magához tért, elmesélte, mi történt, és én is megrendültem, és elnémultam. Csak annyit mondtam neki, hogy ha következő este elmegy, vigyen szentelt vizet is magával, hogy megáldja a szobrot arra az esetre, ha gonosz lelkek lennének a dologban. Azért jöttek ezek a gondolatok számomra, mert abba a templomba kevés ember járt, és keveset imádkoztak. Renátó így is tett. A kapucinusok templomából szentelt vizet vitt magával, és beleöntötte a szentelt víz hintő edénybe. Amikor fölemelte a kezét, hogy meghintse a szobrot, kiesett az edény a kezéből. A Madonna másodszor is megjelent neki, és ezt mondta. Én vagyok az Mária. Én vagyok az Isten anyja. Én vagyok az valóban, aki hozzád beszél. Vedd komolyan, amit mondok, és mostantól kezdve írd le minden szavamat. Fel foglak készíteni. Egy nap beszélni fogsz, de addig még várnod kell, és lelkedet elő kell készítened, mert a hitnek egy útját fogjuk bejárni. Barátokat fogok neked felkészíteni, apostolokat, akik Máriát szeretik. Elküldöm őket hozzád, és még tovább fogsz menni velük az úton, mert nagyon sok lelket kell együtt megtérítenünk és Jézushoz vezetnünk. Mikor azon a napon ismét magamhoz tértem, mondta Renátó, nem futottam el, hanem hatalmas örömet éreztem magamban. A következő napokban azonban a nagy öröm mellett, ami eltöltötte, aggódni is kezdett, hogy nem betege, hogy vajon kimerültségében nem fantáziája játszik-e vele. Fölkeresett különféle orvosokat, fejéről komputertomográfiás fölvételt is készítettek, de az eredmény az volt, hogy minden rendben van. Azután minden úgy történt, ahogy a szűzanya előre megmondta. Más apostolokat is hívott Renáton keresztül, név szerint, kivétel nélkül férfiakat, közel százat. És velük együtt építették föl azokat a műveket, amelyekről az elején szóltunk. Mikor azon tanakodtak, hogy hogyan hívják a jelenést, Mária maga mondta: én vagyok a Regina della More, a szeretet királynője. Ezeknek a külön meghívott apostoloknak Jézus adott tanítást. A Mária által adott üzeneteket kiadták, a jézusi tanítások mindmáig publikálatlanok. Természetesen ellenségek is akadtak, mint ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. Nagy Szent Teréz mondta egyszer: úgy látszik, valamit rosszul csinálunk, mert az ördög békén hagy minket. Isten ügyének ellensége a sátán szkióban is sok ellenséget támasztott. Ilyen volt az egyházi hatóság részéről való ellenségeskedés, s volt bírósági följelentés is. Renátó ellen háromszor volt gyilkossági kísérlet. A harmadik ilyen próbálkozás azzal zárult, hogy az egyik nyilvános keresztút végén a merényletre kiszemelt férfi odaadta Renátónak a pisztolyt, amivel agyon kellett volna, hogy lője, de nem tudta megtenni. Ezekre a megpróbáltatásokra felkészítette őket a szűzanya. Még mielőtt jelentkeztek volna, 1985. május 5-én ezt mondtam: ne legyenek gondjaid a nehézségek miatt. Azok el fognak múlni, és el fogod őket felejteni. Mert az Atyának felajánlott szenvedések megszentelnek, és az örök örömökhöz vezetnek. Ott nincs sem éjszaka, sem szenvedés, sem éjség, csak örök öröm. Jöjjetek minnyájan, az Atya minnyájatokat meghívott. A támadások és az emberekben való hitetlenség ellensúlyozására az égiek sok olyan jelről gondoskodtak, amelyek a jószándékú kételkedőket meggyőzték a Szkióban történtek természetfelettiségéről. A 21. század Tamásainak is segítségére siet az ég, hogy lássák, érinthessék, és egyéb érzékszerveikkel is érzékeljék a feltámadott Jézust. És akit hozzánk küld, az utóbbi időkben nagyon gyakran éppen édesanyját. Ilyen jelek voltak Szkióban a szűzanya és a gyermek Jézus könnyei. Nem csak Renátó látta ezeket látomásban, hanem rengetegen látták a Betlehemből származó kis Jézus szobrát könnyezni. Ma is illatozik a régi keresztúti második stáció egyszerű akácfa keresztje, amelyet két egyetem is tudományosan megvizsgált. Semmiféle földi illattal nem tudták az illatot azonosítani. Renátó járt Medjugorjéban, az ottani látnokok Szkióban, és kölcsönösen hitelesítették egymást, megállapítva az üzenetek és az egyéb jelenségek hasonlóságát. Renátó lelkiatyja egy időben Don Pellegrino volt, az Olaszország szerte ismert híres egzorcista, akit Róma az események kivizsgálására küldött, és aki a pápa egyik tanácsadója is volt. Ő úgy nyilatkozott, hogy ha kell, élete árán is hajlandó tanúskodni a Szkióban végbement események hitelességét illetően. A helyi püspök ellenséges volt a jelenésekkel kapcsolatban, utódja, a mostani püspök viszont Rómába terjesztette a jelenések ügyét, ahol azonban nem szokták elsietni a nyilatkozatot, ahogyan ez Medjugorjéval kapcsolatban is ismert. Az egyház történelméből tudjuk, hogy Jézus gyakran elküldte már Szentanyját bajban lévő, szükséget szenvedő egyházának a megsegítésére. Sokfelé teszi ezt ma napjainkban is, hiszen az egyház és az emberiség ma is igen nagy bajban van. Isten nem hagy magunkra minket, de nem is fogja helyettünk, nélkülünk helyrehozni azt, amit mi rontottunk el. Meghív, hogy hozzá az ő küldötteihez, mindenekelőtt a szűzanyához társulva, magunkat az ő vezetésére bízva és neki szentelve, helyrehozzuk azt, ami véglegesen elromlottnak látszik, a saját életünket és az általunk megrontott világ életét. A szkiói kiadványok közül az egyik legértékesebb az a 33 napos Máriának való önmagunk odaszentelésére felkészítő lelki gyakorlat, amit a Szentírás, az egyház katekizmusa, az ott kapott szűzanya üzenetek, a Krisztus követése és Grignion Szent Lajos írásai alapján állítottak össze, és amelyhez az előszót Don Gabriele Amort atya, a római egyházmegye exorcistája írta. A könyv immár magyarul is megjelent és beszerezhető a Váci Piarista templomban, illetve rendházban. Mellette még két kisebb kiadvány, egy a Szkióban történteket bemutató 66 oldalas füzet, és egy kis kilenced Máriához, a szeretett királynőihez. A Piarista rendház címe 2600 Vác, Köztársaság út 1. Az idén, augusztus 15-én, Nagyboldog asszony napján a Váci Piarista templomban délután 2 órakor Szent Mise keretében ünnepélyesen Máriának, a szeretett királynőjének szentelhetik magukat azok, akik előtte elvégezték otthon ennek a könyvnek a segítségével a 33 napos lelki gyakorlatot, és akik előzőleg jelentkeztek is erre a felajánlásra, szentelésre. Egy ilyen intenzív lelki gyakorlat után kimondott felajánlás, szűzanyának való odaszentelés minden bizonnyal több lesz, mint pusztán kimondott szavak. A lelki gyakorlattal, kiadványokkal kapcsolatos egyéb információk megtalálhatók honlapomon. A könyvrendelés és a jelentkezések is onnan intézhetők. Honlapom címe www.bocsajozsef.hu www.bocsajozsef.hu. Mindenkit szeretettel meghívok ennek a lelki gyakorlatnak az elvégzésére, és önmagunk személyes szűzanyának való odaszentelésére. Ezt tette meg a mi nevünkben Szent István királyunk, ezt kéri az utóbbi századokban, különösen Fatimában a szűzanya, és ezt meg is tették a pápák, püspökök helyettünk, de igazán akkor lesz ez hatékony, ha mi magunk személyesen is elvégezzük ezt a felajánlást, szűzanyának való odaszentelést.